Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon, ahogyan megvan írva Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a 10. fejezet 12. versétől kezdve Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál a gyülekezetnek. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és bőkező mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás ezt is mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Mik a manapság az egész társadalmat foglalkoztató, igazán húsba vágó kérdések? Mik azok a kérdések, amik ma mindenkit foglalkoztatnak, azok a helyzetek? Tessék mondani? Háború, így van. Az egyik például a háború ugye a szomszédunkban. Másik? Az infláció. Köszönöm szépen, igen. Amikor először erre gondoltam, hogy mik az, ami mindenkit foglalkozott, nekem is ez a kettő jutott eszembe különben. A háború és az infláció, amivel mindannyian foglalkozunk. Ugyanis ezek érintenek bennünket. Érintenek bennünket, és nem vonhatjuk ki magunkat a hatásai alól. Bár hál' Istennek a háborúra mi határainkon nem innen, hanem túl zajlik, de ettől függetlenül azért magyarokat is érint, de hát nem csak magyarokat, hanem embereket érint. Emberek halnak meg tőlünk alig pár száz kilométerre egy katasztrofális helyzetben, mikor is Ukrajnát lerohanták és megtámadták és pusztítják most éppen. És hát ott van az infláció, és hát igen húsba vágó az, hogy azok az összegek, amik esetlegesen megjelennek a számláinkon hónapról hónapra, vagy azok a megtakarítások, amelyeket vérrel és verítékkel gyűjtöttünk össze évek vagy évtizedek alatt, azok ilyen hát, mélyrepülésbe kerülnek, és egyre kevesebbet érnek. És hogy elmegyünk a boltokba, és ránézzünk a polcokra, meg az árcédulákra, felelős kijelentést az árakról már csak napi szinten lehet tenni, hogy ma ennyibe kerül. Holnap már lehet, hogy nem ennyibe kerül. Sőt, egész valószínű, hogy nem ennyibe fog kerülni. Pont tegnap volt nekünk is nagy bevásárlásunk, és hát nem kell senkinek sem mondani. Meg semmilyen jelzőket sem használni. És hát van még pár ilyen kérdés, ami foglalkoztat mindannyiunkat, amik az egész társadalmat érintő kérdések, és van ennek helye az Isten tiszteleten, hiszen mindannyian a világban élünk, és a hívő ember is sem vonhatja ki magát a társadalomnak, meg a történelemnek az eseményei alól, nem is kell tulajdonképpen. És hát jó, hogyha ezeket az Isten elé tudjuk vinni, és ezt meg is tudjuk tenni majd imádságban, hogy a háború végéért imádkozunk, békéért imádkozunk, igazságos békéért imádkozunk, ez nagyon fontos, és imádkozunk azért, hogy ne szegényedjünk el. És az a társadalom, és úgy általában a civilizáció itt a környékünkön, az ne legyen ebben az anyagi mélyrepülésben, amiben most éppen vagyunk az infláció kapcsán, különösképpen is itt Magyarországon. És ennek van helye az Isten tiszteleten, és az Isten ezzel is foglalkozik. Nem csak lelki dolgokkal foglalkozik, hanem egészen a húsba vágó hétköznapi kérdésekkel is. De ezek a kérdések, amelyekről itt eddig beszéltünk, akár a háború, akár az inflációnak a kérdése, ezek mind olyan dolgok, amelyek a világból érkeznek az egyház felé. Tehát amiket a hétköznapokban tapasztalunk, azokat a kérdéseket behozzuk az egyházba, az Isten elé visszük őket, és ilyen mozgása van, tehát jön a világból, és megy az egyházba ezek a kérdések. És ez mindig is így volt, higgyük el, a világ történelemben, amióta csak létezik kereszténység, nyilvánvalóan az emberek foglalkoznak ilyen kérdésekkel, és kell is, hogy foglalkozzunk vele. Na de, például még a reformációnak az idejében, Luther Mártonnak az idejében nem csak ilyen irányú mozgása volt a témáknak, vagy hogyha úgy tetszik, topikoknak, hanem volt egy ellentétes irányú mozgása is. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy bizony akkoriban voltak olyan egyházi kérdések, hitbeli kérdések, hova tovább teológiai kérdések, amelyek az egyházból indultak el kifelé a világba, és az egész társadalmat foglalkoztatták. Olyan helyzetek, problémák, kérdések, amelyek az egyházban voltak kérdések, de kiérve az egyházból az egész társadalmat foglalkoztatták. Mondok egy példát, és akkor mindjárt érthető lesz. Az akkori, késő-középkori, kora-újkori ember számára, ugye reformáció időszakáról beszéltünk, az egyik legnagyobb kérdés amellett, hogy akkor is voltak háborúk, rosszabbak is, mint ma, már ha lehet sorrendet állítani, és akkor is volt elszegényedés, pontosan ugyanúgy, mint ma, tehát ez nem újdonság, és nyilvánvalóan az embereket ez akkoriban is foglalkoztatta, sőt, jobban is talán, mint most. De emellett még volt egy olyan kérdés, ami viszont minden embert foglalkoztatott akkoriban, kis túlzással, ez pedig az üdvösségnek a kérdése. Praktikusan az, hogy hogyan juthatok a mennybe. És ez a napi betevő, a háború, a béke, az időjárás, hogy a mezőgazdaság működjön, stb. Mellett ott volt ez a kérdés is az embereknek a fejében, az egész társadalomban ott volt, hogy hogyan üdvözülhetek. Ha ezt a kérdést senki nem tette volna fel, akkor nem indult volna el a reformáció, és nem lennénk ma itt. Pedig ez a kérdés, amely az egyházból kiinduló kérdés, és a társadalom felé, ez ma is pontosan ugyanolyan fontos, mint akkor, akkor is, hogyha ezzel nem foglalkozunk közel sem annyit, mint mondjuk azzal, hogy mennyibe kerül a kenyér. És azért volt ez tulajdonképpen, mind a mellett nyilván, hogy az egyháznak nagyobb ráhatása volt a társadalomra, de mindegy, ez ugye történelmi adottság volt akkoriban, ez azért is volt nagyon fontos kérdés, mert az emberek sokkal természetesebben álltak hozzá az élethez. Tehát az, hogy az élet tart, és valamettől valameddig tart, az egy természetes folyamat ma is, akkor is az volt, csak az emberek sokkal természetesebben álltak hozzá. Gondoljunk csak bele abba, hogy a szolgáltatóiparnak, mi az egyik húzó ágazata, már ha lehet ilyenről beszélni ma, a 21. században, mindazok a szolgáltatások és termékeknek az előállítása, amelyek a fiatalságot próbálják megkonzerválni. Gazdasági életünknek az egyik legfontosabb ágazata az, hogy az ember olyan termékeket vásároljon és szolgáltatásokat vegyen igénybe, amelyek a fiatalságnak a forrását próbálják megtalálni, vagy azt próbálják megőrizni. Mert egyszerűen valami oknál fogva nem tudunk természetesen viszonyulni az élethez és az életnek a szakaszaihoz. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz fiatalnak lenni, dehogy is rossz, nagyon jó dolog. Csak éppen az ember élete nem csak ebből áll. És ez a fajta, a fiatalságnak ez a fajta fetisizálása, hogy ilyen szavakat használjak, tehát ez a fajta piedesztára emelése, vagy azt mondani, hogy ez mindenek fölött, ez az egyik oka annak, hogy ma nem foglalkozunk az üdvösségnek a kérdésével. Mert nem foglalkozunk az élet végével. Nem foglalkozunk azzal, hogy a fizikai valóság az csak ideig tart. És nem azért nem foglalkozunk vele, mintha az emberek nem hinnének abban, hogy valami jön utána. Nem tudom, tudtuk-e, de az emberiségnek bő 90%-a hisz abban, hogy valamiféle felsőbbrendű hatalom van, és szerintem hasonló számot kapnának, már ha lenne ilyen kutatás, akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy van-e valami a fizikai élet után. Biztos vagyok benne, hogy a túlnyomó többség úgy gondolja, hogy van, csak éppen nem foglalkozik vele. Nem foglalkozik vele. És a mai igénk, és ez nagyon fontos, a mai igénk próbálja erről a hamis útról, tehát az örök fiatalságnak a forrásáról, amit oly nagyon próbál a társadalmunk megkeresni mindenféle módokon, erről próbálja meg átterelni a figyelmünket arra, hogy valami más irányba menjünk, amely sokkal fontosabb, sokkal természetesebb és még lehetséges is, ez pedig az örök életnek a reménysége. Az örök fiatalság forrása helyett az örök életnek a reménységét kínálja föl ma számunkra az ige. És Pál apostol a mai igében felvázolja azokat a lépéseket, amelyekkel az örök életbe el lehet jutni. Tehát nem csak valami ködös, távoli célról beszél Pál apostol, hanem valóságról lépéseket meg tudunk tenni ennek érdekében abba az irányba, hogy az embernek örök élete legyen. Azt mondja Pál apostol, nagyon egyszerű mondatban, hát nem egyszerű, elég bonyolult, de nagyon egyszerűen fogalmazza meg, azt mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ennyi. És aztán elkezd több kérdéseket föltenni. Na de hogyan tudunk eljutni odáig, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét? Hogy van bennünk arra indítatás, hogy megszólítsuk az Istent és kérjük tőle azt, hogy bennünket üdvözítsen és örök életet adjon nekünk. Hogyan juthatunk el idáig? Azt mondja Pál apostol, hogy hát úgy, hogyha valakinek van hite. Na de hogyan lehet hitem? Hát azt mondja Pál, a hit hallásból van. Na de hogyan tudom meghallani azt, amit meg kell hallanom ahhoz, hogy hitem legyen? Azt mondja, hát, hogy ha valaki hirdeti. Na de hogy hirdeti ezt valaki? Hát úgy, hogyha el lett küldve, hogyha ki lett küldve, mégpedig nem más, mint Jézus Krisztus által. Tehát Pál apostol egy ilyen visszafele fajló fejtegetéssel elmondja azt, hogy mi tulajdonképpen mindennek a kezdőpontja, az, hogy Krisztus megszólít embereket. Hogy Krisztus, az élő Krisztus, a feltámadt és élő Krisztus megszólít embereket, akik elkezdik hirdetni az ő igét, amit valakik meghallanak, amiből hit fakad, és amiből bátorság és lelkület és indítatás fakad arra, hogy megszólítsuk az Istent, segítségül hívjuk az Úr nevét, ahogyan Pál apostol fogalmaz, hogy örök életünk legyen. Így ez tulajdonképpen nem is egy vonal, hanem egy kör, ami újra és újra indul, aminek az elején és a végén, már ha lehet ilyet mondani egy körnek, hogy az elején és a végén, maga Krisztus áll, aki keretezi ezt az egészet. És nem csupán keretezi ezeket a lépéseket, hanem ő maga a tartalma is, mert hogy azt mondja Pál apostol, hogy miből van az üdvösségük, mi az, amit meg kell hallani, mi az, amiből a hitem fel tud épülni, mi az, amitől én az Istenre rá tudok találni. Hát a Krisztus beszéde. A Krisztus beszéde. A Krisztus beszéde, amely ma is hangzik. Nem csupán a Biblia lapjairól, onnan is, nagyon fontos, az egyik legfontosabb a Biblia lapjairól, hanem személy szerint nekem is. Mert a Bibliában és a Biblia történetében és Krisztus szavában nem az a csodálatos, hogy 2000 évvel ezelőtt leírták, és még ma is ezeket mondjuk. Az is csoda igazából. De a legcsodálatosabb az nem ez, hanem az, hogy ezen keresztül az élő Krisztus ma is aktuálisan meg tud szólítani bennünket. Az élő Krisztus, aki ma is itt van közöttünk, és aki ma is el akar indítani bennünket ezeknek a lépéseknek a sorozatára, hogy a végén majd ővele találkozhassunk. Az élő kapcsolódás. Ez a legfontosabb, amit a Krisztussal kapcsolatban és a kereszténységgel kapcsolatban el kell tudnunk mondani. Az, hogy a Krisztussal lehet kapcsolódni, és hogy micsoda döbbenetes, befogadó szeretet az, amivel ő felénk irányul, amivel ő felénk viseltetik. Ugye korunknak, ha már itt társadalmi kérdésekről volt szó, vagy a társadalmat foglalkoztató kérdésekről, korunknak az egyik legnagyobb problémája szerintem az, hogy minden identitásokra épül. Hogy vagyunk mi, és vannak ők. Mi vagyunk a jók, ők a gonoszok. Ez ugye régen, még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ez az iskola udvarokon manifesztálódott leginkább a mi meg az őknek a harca, akár egy hógolyózásban, vagy bármi másban, de ma már az egész társadalmunkat áthatja. És Pál apostol ezt már 2000 évvel ezelőtt lebontotta, és azt mondja, hogy nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. És amikor itt Pál apostol zsidót és görögöt ír, akkor egyrészt ír a zsidókról, nyilván hiszen az akkori keresztények többsége zsidó származású volt, másrészt görögről beszél, és hogyha a Bibliában görögöt olvasunk az Új Szövetségben, akkor mindenkit kell érteni, aki nem zsidó, az mind görög, mivel ugye a transfer nyelv, a római birodalom beszélt nyelve, ami ma az angol, az akkor a görög volt, és ezért mindenki görög volt, aki nem az adott nemzethez tartozott. Tehát Pál apostol lebontja ezt a mi és ők kategóriát, és azt mondja, hogy a Krisztusnak a végtelen és mindenkit átölelő szeretete, az mindenki számára nyitva áll. Hogy nincs olyan csomag a hátamon, a bőröm színén, a fejemben, a lelkemben, a gondolataimban, a tekintetemben, amely elriasztaná a Krisztust, és azt mondaná, hogy te belőled bocs, de nem kérek. Nincs ilyen. Hanem mindenki számára nyitva áll a Krisztusnak a szeretete. Így hát én nem azt mondom, hogy a háború és az infláció nem fontos kérdések, de nagyon fontos kérdések, és ezekben a napokban és hetekben különösen is. De nagyon fontos az, hogy itt az egyházban ezekről is beszéljünk, de arról is beszéljünk, ami az egyháznak a primer feladata, ezt az elfogadó szeretetet hirdetni, amely Krisztusban megjelent közöttünk, amely mindenkit át akar ölelni, és ami a legfontosabb, örök életet akar adni. Ezt a reménységet kaptuk a Jézus Krisztusról szóló örömhírben. És micsoda fantasztikus küldetés ez. Erre kaptunk hívő emberként, egyházként mandátumot. Hát az, hogy ez sikeres legyen és jó legyen, ehhez kérjük a Szentlélek Úristennek a tüzét és segítségét. Imádkozzunk! Szentlélek Úristen, kérünk, jöjj el hozzánk és áldj meg bennünket. Add nekünk azt, hogy az evangélium élő lehessen bennünk. Hogy az a szeretet, amivel az Isten belépett a világba, Krisztus által testet öltött, az rajtunk is ragyoghasson, és bevilágíthassa más embereknek is az életét. Ehhez adj világosságot. Amen.